Itt is vagyunk újra, folytatjuk a beszélgetést Vásári Andréval. Szoros kapcsolatokat megemlítetted akkor most, és itt az előbb mondtad a légiutas kísérős korszakodat is, hogy nekem meg pont az jutott eszembe, hogy akár amikor elindult a karriered, akár az elmúlt 20 évben, mennyiszer jött az vissza, hogy büszkék rád? A régi ismerősök, szomszédok, kollégák, munkatársak, tehát hogy mennyire érezted azt, hogy tényleg vannak, akik őszintén szurkolnak, drukkolnak a te sikerednek, és mennyit adott ez neked? És mondták azt, hogy mindig bíztunk benned, vagy azt, hogy óriási az ív, amit leírtál. És tudtad, hogy nem azért mondják, mert nekik ettől bármi jobb lesz, hanem mert őszintén kikívánkozik belőlük az elismerés, meg a nagyra becsülés.
Hát tehát azt, hogy kollégák, volt kollégák, meg családtagok is. Két ujjamon meg tudom számolni konkrétan, hogy szerintem hány embertől hallhattam azt, hogy úgy őszintén, tudod, amikor azt lehet érezni, hogy igen, büszke vagyok rád, és úristen, megcsináltad. Magamnak mondtam ezt, és az is egy felemelő érzés. És ezen annyit gondolkodtam, mert képzeld, voltam egy tévéműsorban, az Árulók című műsorban, és ott az egyik producer azt mondta, hogy hát André, én egyszerűen el nem képzeltem, hogy te ennyire nyitott vagy. Persze a műsorban semmi nem derült ki, mert alig szerepeltem benne, mindegy, de hogy mennyire nyitott vagy, mennyire vicces vagy, mennyire jó a vibe-od. És mondom, miért? Hogy mit láttál? És azt mondta, hogy az eddigi megnyilatkozásaimból azt láttam, hogy te ilyen megközelíthetetlen, szerintem csak projektált, megközelíthetetlen, ilyen arisztokratikus, távolságtató hideg ember vagy. Hát mondom, tény is, hogy ezt hallottam már egyébként, de mit tudom én, hogy egy komoly zenei koncert után, logikus, ott az ember nem örjön, kimegy, előadja, és akkor levonul. És azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy azért nem kaptam én, mert az emberek azt gondolták, hogy hát ez az ember, ez rendben van, ez tisztában önmagával, ez. Én apró dolgokban nem akarom magam szenté avatni, de én, ha valaki tetszik, ha valaki jól néz ki, most nem mint párkapcsolati tényező, ha valami tetszik valakin, vagy csak egyszerűen van egy olyan pillanat, amikor ez odaillik, és tudom, hogy jól esett, én minden további nélkül megmondom valakinek, hogy jaj, de jól nézel ki, nagyon sokra vitted. Volt olyan barátom, akivel ő is ismert ember lett, és mi nagyon jóban voltunk, nagyon-nagyon mélyről jött az illető, de úgy tényleg mélyről, és nagyon sok mindent megcsinált, de a végén eljutott oda, hogy ma az egyik vezető ilyen véleményformáló influencer, tehát hogy tényleg megkerülhetetlen. És akkor, amikor elkezdett ismert lenni, akkor volt egy összetűzésünk. Nem is veszekedtünk, csak így mondtam neki, hogy hát, figyúz, hogyha ezt így tovább folytatod, én érzem, hogy köztünk feszültségek lesznek, mert én ezt nehezen viselem most már. Értem, hogy melyik stációban vagy most jelenleg, mert én is átmentem ezen, amikor mindenki hangos harsány, azt hiszi, hogy ez szerepelni akar. Mindenki beleesik ebbe, aki ismert lesz, és mondom, én tisztellek, szeretlek, de mondom, lehet, hogy akkor én most egy kicsit jegelném. És nagyon kultúráltan azt mondta, hogy jó, hát neked az a bajod, hogy most a te karriered ugye nem robog, és nem vettem fel sértésnek, mert tudtam, hogy majd eltelt pár év, még nagyobb lett, és én ráírtam, hogy figyelj, nagyon büszke vagyok rá, tudom, hogy ez nem sokat jelent, de én tudom, hogy te honnan jöttél, és hogy ez elképesztő, hogy mennyit változtál, hova fejlődtél, és büszke vagyok rád, és szívemből tisztán gratulálok. És azonnal felhívott, és onnantól kezdve újraindult a barátságunk. Szóval, hogy én nem félek ezt kimondani, és arra biztatnék mindenkit, hogy hiába látsz valakit, akiről azt gondolnád, hogy na, ennek nem kell megdicsérni. De mondjuk oda, hogy jól nézel ki, nagyon jó a hajad, fú, de szép a bőröd, jaj, de jót énekeltél, elképesztőt játszottál. Én ismeretlen színészekre nemrég láttam egy előadást, úgy ismeretlen, hogy mi nem ismertük egymást, és addig nyomoztam jobbra-balra, hogy megszereztem a számát, és ráírtam, hogy nekem abból az, és tényleg így éreztem, abból az előadásból egyszerűen semmi másra nem emlékszem vissza, csak arra a szuper intenzív jelenlétre, amit nyújtottál, és hogy köszönöm az élményt. És ez egy idősebb színész már, és olyan üzenetet írt vissza, hogy komolyan. Szóval az nekem esett jó, szóval, hogy így szerintem fontos az, hogy megdicsérjük a másikat, merjük megdicsérni, nem leszünk kevesebbek tőle.
Ez a fontos, szerintem ez a kulcs, amit most mondtál, hogy igazából nekünk esik jól. Tehát, hogy néha nem is azért jó elmondani, hogy a másik, hanem hogy mi ki tudjuk fejezni azt a típusú nagyra becsülést is, hogy ez lesz, szerintem nem kell spórolni. Tehát, hogy mi is jól érezzük magunkat ettől, és a másik is jól érzi magát.
Egyébként
ettől.
Ez így van.
És érdekes, hogy azt mondod, hogy lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy ó, hát ez olyan híres, hogy már nem jelent neki semmit. Szerintem mindig kell, hogy az jelentsen valamit. Tehát, hogy ez már nagy baj, hogyha valaki eljut arra szintre, hogy és?
Igen. Hozzáteszem, hogy néha szoktam így kellemetlenül érezni magam, de ez mégiscsak rezonál arra, amit te mondtál, hogy ez annak is jó, aki megdicsér. Pont a koncertem, minden nagy képűség nélkül, én elképesztően hálás vagyok, de tényleg én köszönöm a jó Istennek, az univerzumnak, hogy ilyen élményeim lehetnek. Jó, nem 10 000 ember előtt voltam, hanem 200 ember, de azok felállva vastapsoltak, szóval, hogy ez elképesztő volt. És utána sorban álltak, és volt egy értelmi sérült fiú, aki oda jött hozzám, és nagyon aranyos volt, elmondta a véleményét, és hát tudod, kicsit bőlére eresztette, tehát, hogy már ott percekig mondta, és akkor már úgy láttam, hogy az emberek is úgy jönnének, mindegy, ott aztán az édesanyja elvezette, és sorban álltak az emberek, és tényleg annyi, ilyenkor én érzem magam kicsit félig meddig kellemetlenül, mert tudod, ismeretlen megdicsér, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, elképesztő volt a koncert, nagyon sokat adott, ami nekem jól esik, de erre csak annyit tudok mondani, hogy köszönöm szépen, ez volt a cél. És utána akkor még mond még 2-3 dolgot, és már nem tudok rá mit mondani, azon kívül, hogy köszönöm szépen. Ezt egyébként tényleg soha nem lehet megunni. Valaki így elmondja és megosztja veled az ő belső pozitív élményeit veled kapcsolatban, az neki is jó, meg az illetőnek, aki kapja.
Ha már a vélemény megosztásnál tartunk, akkor egy picit beszéljünk arról, hogy te mennyire tudod megóvni a magánszférádat az ismertségen belül? Tehát mennyien írnak rád, hogy... Uh-huh. Csodálatosan mit csinálsz, életre szóló élmény, imádták, ahogyan énekeltél, kapsz-e rossz kommenteket, vagy egy rossz indulatú üzeneteket, és akkor a te hiperérzékeny lelked azt hogyan tudja kezelni?
Mindegyik van, hála Istennek egy ilyen 95%-a jó és 5%-a rossz, és a rossz sem feltétlenül rólam szól. Tehát amikor így olvasod a kommentet, és így én végigolvasom a komment szekciómat. Egyrészt, amikor ráérek, másrészt szórakoztat, nagyon őszinte leszek veled, néha várom a rosszat is, mert hogy így vagy szórakoztat, ahogy te mosolyogtál, hogy főleg amikor ilyen teljesen outsider, civil ember nagyon szakmázni akar, és ő meg akarja mondani, és akkor utána odaírja, hogy ő járt, mit tudom én, 3 évet zeneiskolába, 8 éves korában, oboa szakra, és akkor ő nekem hatalmas énektechnikai véleményeket mond. Többfajta technikám van. Valakinek úgy válaszolok vissza, hogy nagyon kedvesen, hogy így megköszönöm, hogy nagyon kedves, és köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Nem tagadom, van benne egy kis irónia. Ilyenkor van olyan, akinek nem is jó szó az, hogy beleállok, de úgy leírom, hogy hát ez ott dől meg, ez az elmélet, hogy ez meg az meg amaz, tehát hogy ugye mondjuk nincs igaza. És érdekes módon idősebb emberek, tehát ilyen 50 pluszos hölgyeknél szoktak olyan véleményeket írni, amitől néha így elrobban a fejem, hogy hát nem bántásból, és nem azért, mert, de ő az én nagyanyám lehetne.
Amikor így kezdődik, hogy nem bántásból, igen, az sose pozitív.
Igen, igen, és akkor tudom, hogy
mi jön?
Mindegy, és akkor leír valami olyan full, szubjektív, személyes, akár projekciót, akár valami olyat, amivel nem tudsz mit kezdeni. És akkor én néha bevallom, volt már olyan, hogy visszajöttem, hogy hát tessék nézni, akkor nem kell követni, vagy nem kell nézni, hát nem, erre már nem lehet mit mondani. De alapjában véve az emberek tényleg, legalábbis hozzám én irányomban, pozitívan állnak, és talán azért is van ez, mert azért vannak olyan közszereplők, akikhez nem, és az nem véletlenül. Ha valaki megosztó név nélkül, akkor azért ott mindig egy kicsit úgy zörög a haraszt, tehát akkor annak csak volt egy-két olyan nyilatkozata, vagy félreérthető volt, vagy olyat csinált. Azt el kell fogadni, az emberek mindenről véleményt mondanak, és azt gondolják, hogy ezt a te oldaladon pacekba megtehetik, és hogy erre kíváncsi vagy, el kell fogadni, ez van. A reakció az ugye minket minősít, de mondom, néha engem szórakoztat. néha. Máskor meg nem, de nagyon nagy csatákban nem megyek bele, mert nincs értelme, és előfordult az is, hogy valakit le kellett tiltani, mert amikor tudod, elmegy egy bizonyos szint alá, akkor már nem.
Lehet azt mondani, hogy az ember tényleg akkor válik már nagyon-nagyon híressé, amikor már ilyen piszkálós üzeneteket kaptad.
Szerintem nem, sajnos. Mert ha belegondolsz, jó, az teljesen más téma, de a gyerekek, amit művelnek egymás között iskolában, meg ez a bullying, meg minden, de az biztos, hogyha ismert vagy, úgymond, tehát már tévében szerepelgetsz, újságokban, stb., akkor az emberek felhatalmazva érzik magukat arra, hogy ők megmondják neked a tutit. És engem mindig ez most jogtat meg, mert én soha, amikor nem voltam ismert, meg amikor ismert voltam, se álprofilról, se saját profilról, engem is van olyan, aki idegesít. Úristen, egy nagyon ismert énekesnő, aki ki van kiáltva Magyarország divájának, és a szakmában mindenki tudja, hogy nem énekel már élőben évek óta, tehát átveri az embereket, és borzalmas, de nagyon jól össze van rakva, és nagyon finom, és nagyon ízi. Vállalhatatlan. Nem mondom, hogy nem érnék neki oda, hogy nem szégyelled el magad, de nem írok oda, mert mivel lennénk előrébb? Ahogy hallom, egyébként ott vannak különfajta problémák, és pszichés dolgok kihatnak a hangjára is, mindegy, de egyszer olvastam valahol, hogy mielőtt bárkinek bármit mondanál, gondold át, hogy hasznos-e, építesz vele, vagy csak rombolsz, vagy bántasz, stb.
De jó, hogy ezt mondod, mert olyan sokan szerintem ezeket pont nem gondolják el, csak van egy hirtelen jött véleményük, amit azonnal meg akarnak osztani országvilággal, függetlenül attól, hogy egyébként annak van-e realitása, vagy alapja, vagy nincsen, de hogy ha valaki követné ezt, hasznos-e, építő jellegű-e, változik tőle a világ, akkor szerintem sokkal békésebb és barátságosabb hely lenne.
Ez biztos. Jó, nem egyszerű, tehát azért ezt gyakorolni kell, tehát nekem is volt olyan, hogy akár baráti társaságban, hogy valami volt, és akkor jöttem az SMS-t, és aztán nem kitörlöm, jó, akkor van a 3 nap szabály, akkor most mindenki nyugodjon le, mindenki, és utána térjünk. Mert ez is emberi dolog, ugyanakkor ezt tudjuk, hogy a vita hevében olyan sokszor olyan dolgokat mondasz, amit tényleg nem gondolsz komolyan, csak odaszúrsz, mert tudod, hogy az fájni fog, kirobban belőled, kivel nem fordult ilyen előbb, mindenkivel szerintem.
Mennyire tartasz önvizsgálatot például egy ilyen szituációban, amikor valaki kiborít, hogy az valós probléma-e? Tehát átgondolod-e azt, hogy az tényleg valós probléma, tényleg veled van a baj, te csináltál valamit rosszul, vagy a másik kivetid, ahogy az előbb mondott, projektálád valamit, esetleg megtükröz egy dologgal, hogy arra ugrassz-e, vagy nem, és akkor ezt most nem face-to-face mondom, hanem átvitt értelemben. Tehát, hogy valaki egy olyan dologgal kapcsolatban áll beléd talál meg, ami nem is egy adott szituációval kapcsolatos, hanem inkább a lelkeddel, hogy megtükröz, hogy na, kiborulsz, vagy nem borulsz ki tőle. Tudod-e már ezt kezelni, vagy nem tudod kezelni?
Jó, de jó. Nagyon-nagyon szeretnék annyira tudatos lenni, öntudatos lenni, hogy ezeket már ennyire profin kezeljem, de az úton vagyok, és nem is ösztönlényként viselkedem, tehát csípőből reagálok már. Én hirtelen haragú tudok lenni, nem is hirtelen haragú, hanem hirtelen megtámadva érzem magam, akkor hirtelen gyorsan, Úristen. Na, erről kezdek leszokni. A legjobb tanítóm egyébként, a legis legkeményebb, de hát ugye ez, nem mondok neked ez a újdonságot, a szüleim.
Család.
Tehát ők aztán tudják azokat a triggerpontokat, amiket így megnyomják, és százon indulok. Na most sajnos nem tartok még ott, hogy én ezt teljesen így tudom kezelni, de jó úton haladok, mert nagyon sokszor van az, amikor azt mondom, hogy akár még mielőtt felhívom, vagy akár még mielőtt magamban elmondom, hogy nem veszek részt ebben a játszmában. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Legalábbis nekem nagyon-nagyon nehéz. Mert mondja, és akkor bedob még egy dolgot, még egy, és tesztel, tükröz, nem tudom, mi a jó kifejezés, és akkor azt megállni, és azért én is, akkor már kezdek ironikusan visszaszólogatni, szóval, hogy ez egy elég kemény dolog, de barátoknál pont most volt egy történet, ami nagyon régen nem borított ki valami. Egy szakmai dolog volt, szerettem volna valakivel együtt dolgozni, teljesen azt gondolom, hogy ideális munkakapcsolat lett volna, és tudom, mert tudom, hogy én mit tudok, hol állok jelenleg, az értékeimmel tisztában vagyok, és tudom, hogy ez működne, de nem működött sajnos, mert hogy már nem tudtuk megoldani a dolgot. Na, és ezen úgy kiborultam, hogy egy ilyen 20-30 percig én úgy ventilláltam, én úgy felhívtam a legjobb barátomat, és aztán, ahogy letettük a telefont, tehát először még mindig ventilláltam, akkor így tényleg, mint egy zsiráf, ilyen metódus, vagy hogy mondják ezt, hogy így kívülről felülről nézni a problémát, hogy jó, most miért borultál ki? Ez a történet így történt, ezért történt, egyébként erre voltak utaló jelek. Az én reakcióm az miért ez volt? Halál őszintén. Egyébként, és rájöttem, hogy valójában, most ez lehet, hogy ilyen fura lesz, meg nagyon elmond, hogy valójában azért kerestem meg már az illetőt, mert tudtam, hogy nem lesz rám ideje. Így van egy ürügy, amin én kiborulhatok, meg mutogathatok rá, hogy én próbálkoztam, de ő nem akarja. Érted? Nem tudom, hogy ezt érthetően magyarázom-e. Szóval, hogy próbálok ilyen önvizsgálatot tartani. Nagyon sokszor egyébként szituációban megkérdezem magamtól, hogy mi valójában a bajod? És akkor én nagyon őszintén kell mondani, azt mondani, hogy ja, egyébként irigy vagyok. Irigy vagyok arra, hogy miért vagyok irigy? Mert valamit képzelek, hogy vajon ő ezáltal mit fog elérni. És akkor így, szóval ez nem egyszerű, meg nem fájdalommentes, de úgy azért kiégeti belőled azokat a feszültségeket, és akkor tudok róla úgy beszélni, hogy aha, engem zavar az, hogy ő, mit tudom, én fiatalon ezt és ezt megcsinálja, és én már nem tudom ezt megcsinálni. De hát annyi minden más csináltam, szóval úgy tudod. Jó, nagyon bonyolult, bocsánat.
Fantasztikus, amennyire őszinte vagy. Én ezt tényleg még egyszer mondom, imádom, ahogyan egyébként ezeket így elmered mondani, mert ebből iszonyatosan sokat lehet tanulni.
Jó, de jó. Hát ha valaki ebből tanul, örülök neki.
Hát nem sok mindenki tudja azt önmagának bevallani, hogy igen, én irigy vagyok. Igen, én is szeretném azt. Igen, nekem már az nem megy. De igen, hogy ez egy óriási önmunka. Szóval, hogy nagyon sok önmunka van egy ilyen típusú felismerés mögött, és hogy ez szerintem mindig tiszteletre méltó, hogyha valaki eljut erre a pontra.
Köszönöm. Ez most egyébként nagyon jól esett. Még úgy is, hogy ez általánosságban mondtad, de mégis. Egyébként pont
hát
azon...
most általánosságban, de neked mondom, mert hogy ezt
de köszönöm mondtad. Szépen. És egyébként az én pályám ugye az pont, szóval, hogy ez ebből a szempontból még nehezebb, hisz itt állandóan fiatalnak kell, kiváltosnak, jól kinézni, még akkor is, ha nem popénekes vagyok, topon kell lenni, mindig úgy kell kinézni, énekelni, mindig, és mindig van egy újabb, és mindig van egy jobb. És egy biztos, ami nagyon-nagyon nagy tapasztalás nekem, és ezt, ha bárki, ha csak két ember megfogadja, vagy egy, hogy tényleg, és ez sem lesz újdonság, de ugye a social media világában élünk. Minden erről szól. Minden. Tehát, hogy nem kezdek bele. Az én karrieremben is rengeteg dolog van, ami miatt nem lehetett ez, mert az, mert nem vagyok benne annyira szósőben. De hogy ez egy akkora csapda, és egy akkora átverés, és egy akkora megvezetés, és szerintem az emberek 80%-a lehet, hogy tudja is, vagy sejti, hogy az a kép, amit látok, a legalapabban kezdjük, filterez vannak a képek, stb. Én is filterezem a képemet, tehát nem hazudok, habár szerintem még vállalható módon. De onnantól kezdve annyi olyat láttam, Vanda, Úr, Atya, Isten, ami engem rádöbbentett arra, hogy ez egy olyan hazug dolog, hogy tudtam, láttam a fotót, amikor készült, hogy mi volt mögötte, és láttam, hogy mit csináltak belőle, nem csak a kinézet, hanem az aláírt szöveg, hogy az emberi kapcsolatok, blablabla, köze meg előtt egy perccel ordinári módon gyilkolják egymást, de utána, szóval érted, és ő, valahogy egyébként ez egy veszőparipám, Madonnáról olvasok egy könyvet, és elképesztően nagyot nőtt a szemembe, mert hogy mennyi minden, amit mi láttunk, az, hogy csak a mi szemüvegen keresztül figyeltük őt, és közben meg így elmondja, hogy amögött neki milyen művészi koncepciója volt, akár egy vetkőzés, akár bármi, hogy mire hívja fel a figyelmet, elképesztő. Szóval, hogy ő mondta azt, hogy a social media nélkül már nem lehet élni, tehát az egy ilyen ábránt, hogy megszűnik és kész vége, mert ez lesz, de hogy elképesztően erre kéne nevelni a fiatalságot, hogy ezt tudatosan használni és átlátni a dolgokon. Szóval ez nagyon-nagyon nehéz, de befolyásolja az életünket akaratlanul. Na, jól értem a témától.
Viszont muszáj megkérdeznem még egy az utolsó kérdést, ezt akartam, és annyira jó, hogy behoztad ezt a mindig szépen, mindig toppon, mindig tökéletesen. Milyen az, amikor Vásári André otthon van, fáradt, nincs kedve semmihez, jó barátokat akar nézni a tévében, és nem tudom, Madonnát hallgatni. Tehát, mi van rajtad akkor, hogy nézel ki, és mit teszel, mit csinálsz akkor?
Esküszöm, majd mutatok neked egy képet, mert már most, hogy pont így beteg voltam, azért volt egy olyan 10 nap, ami, tehát figyelj, idáig felhúzott melegítől a zsák. Ekkora has, mert ugye zabáltam. Póló, ami le volt éve, tehát vagy hogy mondják ezt, és úgy voltam... Igen, és úgy voltam vele, hogy nekem nincs előm ezt levenni. Ekkora szakál, de úgy érsz, hogy olyan szakál, hogy őrület. A hajam az így, itt egy hatalmas lyuk, itt reizélve, össze-vissza, és így képzeld el, és fekszem egy ilyen isteni puha takaró alatt, és jó barátokat nézek. És én nézem, és közben jön a kisziszám, elkapom, beletúrom a fejem, ő imádja a nagy szőrt, mert abba tudod ízni, beletúrom a fejem, és akkor mellettem ott van egy protein joghurt, ott a mandula, egy süti, és akkor így képzeld el Vásári Andrét.
Mamuszt hordasz, vagy papucsot, vagy zoknis vagy?
Kapaszkodj meg, mind a három. Van mamuszom is, ha papucsba vagyok télen, akkor viszont van rajta zokni, de tudod, ez a flip-flop papucs, tehát a zokni így benne a lábam, tudod? És igen, ez a három verzió, mamus, papucs, zokni. Igen, a mamuszt azt mondjuk zokni nélkül, ami tudom, hogy nem a legjobb, de valahogy ebbe vagyok, és a papucs zokni kombó, az is megvan, úgyhogy minden.
André, annyira szeretek veled beszélgetni, de annyira szeretem, hogy nincs filter. Jó, hogy ezt te itt, amikor bejössz hozzám, akkor mindig lerakod, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy most is önmagadat adtad ebben a beszélgetésben. Köszönöm szépen, legyen fantasztikus a 2024-es éved, legyen minden úgy, ahogy szeretnéd, azt kívánom neked.
Nagyon szépen köszönöm.
És gyere máskor is.
Jövök, köszönöm
szépen. Beszélgessünk, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Drága hallgatók, ez volt már a Lélektér Vígvandával, a mai vendégem Vásári Andréval. Tartsanak velünk egy hét múlva is. És ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a felületeinken. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.